és annak ilyen ez egy találkozó, és a találkozás az első számú hangsúly, mégis 17 olyan esemény lesz, amikor a résztvevők maguk is színpadra állnak, és akár színművészettel, táncművészettel, zeneművészettel, vagy pedig a képzőművészeti alkotásaikat bemutatva kerülnek a közönség elé. Úgyhogy valóban egy nagyon színes program. November 20-án csütörtökön érkeznek, és már pénteken színpadra is állnak. Budapesten is, és Halásztelken is kettő helyszínen zajlanak a koncertek délután párhuzamosan. És az iskolák 5-6 fős csoportokban állnak színpadra, ezáltal egymást és egymás munkáját is jobban megismerve, illetve természetesen ezek a koncertek nyilvánosak, amelyre eljöhetnek a szívesen meghallgatja a művészeti iskolákat, lesz felvidéki, kárpátaljai, székelyföldi, tehát messzi helyekről is érkeznek, nem csak a kis Magyarországunk vagy anyaországunk területéről. Úgyhogy szerintem a programkínálat az igen szép, és egyébként a teljes programkínálat az az iskolánknak a honlapján, az egresibénikonzi.hu weboldalon fenn is van, és minden pénteki, illetve későbbi program is ingyenes. A pénteki koncertek, amit mondtam, párhuzamosan zajlanak, és iskolák összevonva játszanak 4 csoportban, és a vasárnapi napon pedig, mivel református intézményekről, iskolákról van szó, elmennek Budapest és Budapest környéki templomokba játszani. 13 helyen lesz művészettel áttatott istentisztelet a november 23-ai vasárnapon, és akkor pedig az iskolák több helyen egyesével lépnek fel, illetve vannak olyan iskolák, amelyek a művészeti águk miatt, például táncos iskolák, ők együtt fognak fellépni, de az már egy rövidebb műsoridővel, és még inkább a közönség számára mutatják be a tudásukat, tehát ott nem az egymás megismerése már a cél, hanem a saját hozott értéküknek az átadása a Budapest és környéki gyülekezetekben, és természetesen, mint a templomi alkalmak általában, úgy ezek is nyitottak, úgyhogy ezekre is mindenkit szeretettel várunk.
Ugye ez most évente megrendezendő esemény, tehát évente találkoznak, de évközben mennyire tartják az iskolák meg a diákok a kapcsolatot egymással?
A nagy Kárpát-medencei lefedés miatt online, illetve kisebb körökben tudunk találkozni az évközben, de a találkozónak az egyik célja az pontosan az, hogy az iskolák azok ne csak egymás mellett éljenek, hanem legyenek kisebb körökben is kapcsolatok. Tehát az elmúlt években már láttuk azokat a tendenciákat, hogy a nálunk egymást megismerő iskolák azok közösen programokat hoztak létre, egymást meghívták a program, illetve például, ha csak a találkozót nézzük, akkor itt is látszódik az erős kapcsolódás, hiszen a területileg viszonylag egymáshoz közeleső iskolák, azok már rendszerint nem külön, hanem mondjuk egy nagy autóbusszal érkeznek a találkozóra. Tehát azt hiszem, hogy ez a kapcsolódás, az egymás megismerése, ez nagyon szépen kialakult, úgyhogy a találkozónak ezt a fajta morális közelségét is sikerült létrehoznia.
Ugye ön volt ennek a találkozónak, illetve találkozó sorozatnak az ötletgazdája és alapítója, és azért 4 év alatt elég szépen kinőtte magát. Ez milyen érzés, amikor az ember azt látja, hogy a gyerekeit szépen cseperedik?
Én is ezt a növekedést látom, hiszen nem csak a növekedésnek a mértéke, hanem tényleg ez a 4 év, ez egy nagyon-nagyon gyors, rövid időszak alatt nőttek itt tényleg nagykorúvá magát ez a találkozó. És amikor az ember elkezdi szervezni, akkor nem méreteket, hanem mindössze célokat lát maga előtt. Azt a célt, hogy a találkozásban az egymás megismerésében érték van, fontos, hogy a diákot megismerje, a tanárt megismerje, illetve nyilvánvalóan nem csak a egymással való, a művészekkel való találkozás is fontos, hiszen az is már kézzel fogható eredménye ennek a találkozónak, hogy például akár a tanári, akár pedig a művészi pályára többen léptek úgy, hogy a találkozónak a szellemisége és itt a sok emberrel való találkozás hozta meg azt az átfordulást, hogy valaki ilyen pályára ment aztán mondjuk a középiskolás évei után. Úgyhogy ez a cél, ez megvalósult, és azt gondolom, hogy jól valósult meg ez a cél, azért tudjuk ma azt látni, ma azt elmondani, hogy már az egész Kárpát-medencéből nagyon sok iskola érdeklődik, itt van, és évről évre visszatér, illetve évről évre újabb iskolákkal is bővül ez a nagyon szép programsorozat.
Tehát most idén, november 20-a és 23-a között fogják megrendezni a Református Művészeti Iskolák 4. Kárpát-medencei találkozóját. A helyszínek azok Budapesten, Csepelen, illetve Halásztelken lesznek. A pontos programot viszont meg tudják nézni az Egressy Béni Református Művészeti Iskolának a honlapján, az egressybénikonzi.hu-n, tehát ezt nyilván nem is érdemes elmondani, hiszen megjegyezhetetlen. Úgyhogy akinek van kedve, el tud látogatni nézőként is erre a programra, illetve bármelyik programra. A programok ingyenesek, ahogy hallottuk is. Én nagyon szépen köszönöm Kovács Zalán László tubaművésznek, a találkozó igazgatójának, hogy itt volt velünk, és kívánok további sok sikert ez a sorozathoz.
Köszönöm szépen.
Well, since we've been done, I've been trying to unfall apart. And I've been thinking that some neon lights would be a real good start. Well, I called a couple friends, but they all say they're staying in, so I guess I'm going out on my own. I might be heartbroken, but that don't mean I gotta stay home. I can buy my own dreams, I can pay my own tab. He would never walk in. And then a guy at the bar sees an empty drink in my hand. Yeah, I said it's sweet of you to ask if you can fill my glass, but I'm gonna have to pass this time. Well, me and myself, well, yeah, we're doing just fine.
Századik alkalommal rendezik meg a Kodály Zoltán magyar kórusversenyt, és ennek a versenynek az a lényege, hogy a kórusok minél többet be tudjanak mutatkozni, és gondolom az is, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy kórusban énekeljenek, mert én énekeltem kórusban gyerekkoromban, és tudom, hogy ez egy felejthetetlen élmény, és egy hihetetlen hangzás, ami megmarad egy életre az ember fülében. Hogy pontosan mire számítson az, aki elmegy a kórusversenyre, arról fogom most kérdezni Mindszenty Zsuzsánnát, aki a kórusverseny létrehozója, illetve a Kóta társelnöke, versenyigazgató. Szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Meséljünk egy kicsit magáról a Kótáról egy pár szót.
A valódi nevünk tulajdonképpen az, hogy Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, és így a név tulajdonképpen már magában foglalja azt, hogy mivel is foglalkozunk, mert így az amatőr kórusok, illetve a nem hivatásos zenekarok és a népzenei együttesek ügyeit próbáljuk segíteni, előbb mozdítani, lehetőségeket biztosítani számukra.
Ez a 10. verseny, amin most részt fognak venni a versenyzők, mire lehet számítani, kik azok, akik jelentkeznek, illetve hogy kerülnek be erre a versenyre?
A Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny tulajdonképpen a magyarországi kórusminősítő rendszernek a legmagasabb szintje. Tehát ez azt jelenti, hogy van ifjúsági minősítés, ezt úgy hívják, hogy éneklő ifjúság, és van felnőtt minősítés, ezt pedig úgy hívják, hogy éneklő Magyarország. És ugye a kórusverseny az 3 évente kerül megrendezésre, és a közbelső években, akik ezekben a minősítő rendszerekben, minősítő koncerteken nagyon jó eredményt értek el, magas minősítést kaptak, ők vehetnek részt a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen.
Hány kórus lesz az, akiket most meg tudunk hallgatni?
Köszönöm ezt a kérdést, mert nagy örömünkre idén nagyon sok jelentkező van. 49 kórus van, és ebből 29 ifjúsági kórus, ami azt jelenti, hogy az egészen kicsiktől, tehát az általános iskola alsó tagozatos kicsinyek kórusaitól kezdve, ugye följebb a felső tagozat, a gimnázium, illetve még az egyetemi kórusok is ide tartoznak az ifjúsági kórusok közé, illetve 20 felnőtt kórus jelentkezett, és ez nagy öröm nekünk, mert a verseny történetében talán soha nem volt még ennyi jelentkező kórus. Ez egy nagy reménységet ad, hogy a magyar kóruskultúra igenis él, és még mindig tud népszerű lenni.
Ugye 20-án fogják megnyitni magát a Kodály Zoltán 10. magyar kórusversenyt, utána pedig 3 napon keresztül péntek, szombat, vasárnapon lehet hallgatni a kórusokat, és utána lesz majd az eredményhirdetés.
Igen, megnyitó koncert a Festetics kastélyban van, a Pollák Mihály tér, Bródi Sándor utca sarka, de maga a verseny, a kategória, a versenyek, az pedig a Ciszterci Szent Imre gimnázium gyönyörű dísztermében lesz. Különböző szinteken és különböző kategóriákban indulhatnak a kórusok. Ez azt jelenti, hogy az A szint, az a kórusnak egy kötelező darabot is kell énekelni, a B szinten pedig csak a szabadon választott műsorával érkezik. És a szinteken belül különböző kategóriák vannak, tehát minden kórus, aki jelentkezik, megtalálhatja azt a csoportot, ahol a leginkább össze tudja magát mérni a másik kórussal, illetve hát nyilván a zsűri ítéli meg őket.
Ugye ezek a koncertek, ezek nyílt koncertek, tehát bárki el mehet meghallgatni?
A kategória versenyekre bárki eljöhet, és erre mondom, hogy a Kótának a honlapján, tehát kota.hu, meg lehet találni a teljesen pontos időbeosztást, hogy melyik kategória, mikor kerül sorra. Tulajdonképpen péntek délután 4 órától kezdve egészen vasárnap délig, és utána pedig délután, vasárnap délután van a nagy díjas verseny. Ez azt jelenti, hogy az A kategória győztesek versenyezhetnek a nagy díjért, amelyet Kodály Zoltánné Piceli Sarolta asszony ajánl föl minden évben már a kórus verseny kezdetei óta. Idén fantasztikus 500 000 forintos nyeremény a nagy díj, és a nagy díjas verseny után pedig a zsűri dönt, és utána van az eredményes díjkiosztó ünnepség.
Hát ez maguknak a kórusoknak is egy nagy izgalom, hogy ki az, aki bekerül egyáltalán ugye a délutáni koncertre, majd vasárnap, és aztán, hogy ott meg ki fog nyerni. Milyen most a kórusmozgalom Magyarországon? Mennyire szívesen mennek a gyerekek, fiatalok kórusba énekelni?
Az a kérdés, én mindig ezt szoktam föltenni, hogy mit várunk el. Tehát ne azt várjuk el, amit a 20. század második felében, amikor államilag támogatott kórusok voltak, és csak a kórusutakkal lehetett kijutni külföldre adott esetben. Most egészen más a helyzet, nagyon sok mindenből választhatnak a fiatalok is, és a felnőttek is, rengeteg szabadidős elfoglaltság létezik, de én úgy látom, hogy azért valahogy ez a kóruséneklés mindig egy olyan közösségi élményt ad, és egy olyan összetartozást ad az embereknek, hogy azért ez nem fog megszűnni sohasem. Tulajdonképpen ez is volt az, amiért Kodály végül is nagy erőfeszítéseket tett, mert ezt a közösségi létét szerette volna ő is nagyon hangsúlyozni a kóruséneklésnek.
Tehát aki szeretne egy kicsit megmártozni a kórusok világába, annak javasoljuk, hogy péntek, szombat, vasárnap válaszunk ki egy napot, vagy akár többet is, és látogasson el Kodály Zoltán 10. Magyar Kórus versenyre, vagy akár a megnyitóra, ami a Festetics Palotában van, vagy a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermébe péntek, szombat, vasárnap, mert hogy ott fog zajlani a verseny, lehet válogatni a kóta.hu honlapon azok közül, a koncertek közül, amikre kíváncsiak. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk dr. Mincendi Zsuzsána, a Kóta társelnöke és a verseny igazgatója, és kívánok nagyon remek előadásokat, illetve még több embert, aki most kedvet kap ahhoz, hogy újra, vagy pedig most először kórusban énekeljen.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Egyet tennék még hozzá, hogy a Festetics Palotában a megnyitó koncert az zárt körű, tehát meghívásos alapon van, de a kategória versenyekre viszont valóban mindenkit nagyon, nagyon szívesen látunk.
Köszönöm szépen!
I found a love for me, a darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. And we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're old in mine. Baby, darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere. Guardo, crescerò, ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera, vedi, sei perfetta per me. bocca, ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Aki folyamatosan hallgat minket, pontosan tudja, hogy minden második héten egy újabb meridiánnal ismerkedünk meg a hagyományos kínai gyógyászatból, és most a szívmeridián következik. Megnézzük, hogy merre fut, milyen szerepe van, illetve mik azok a pontok, amiket érdemes stimulálnunk azért, hogy segítsünk megőrizni az egészségünket. Természetesen, aki elkalauzol bennünket ezen az úton, az nem más, mint dr. Orravec Márk hagyományos kínai gyógyász, akire ezt a sorozatot elindítottuk. Szeretettel köszöntöm.
Igen. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, a hallgatókat.
Nézzük csak meg, hogy a szívmeridián az merre fut, mert hiszen tudjuk pontosan, hogy a kínai meridiánok nem csak azt az egy szervet érintik, amiről a nevüket kapták.
Igen, igen, hát ezeknek kiterjedt lefutásukban a szervezet különböző részeit érintik. Egyébként a kínai nyelven gyakran nem is csak feltétlenül szívmeridiánnak vagy gyomormeridiánnak hívják őket, hanem van erre másfajta nomenklatúra is, mondhatni, hogy ez a nyugaton elterjedt, egyszerűsített nevezéktana a dolognak. Ez a csatorna, amiről most fogunk beszélni, ez a szívből indul, és miután onnan kilép, összekapcsolódik a szívkörnyéki nagy erekkel, ezután lefelé halad a rekeszen keresztül, és kapcsolódik a vékony bélhez, ami a szívnek a úgymond szervpárja. Van egy ága, amelyik a szívnél kiválik, és fölfelé halad a nyelőcső mentén, és egészen fölmegy az arcod, a szemhez kapcsolódik. Van egy másik ága, amelyik a szívnél kiválik, behatol a tüdőbe. Majd itt jön az a rész, ahol maguk a pontok is vannak, tehát ez itt kilép a hónajnál, és a felkarnak a belső oldalán jön lefelé, itt a biceps és a felkarcsont között. Ugye ez a biceps az az izom, mint hogyha befeszítjük az öklünket és lehajlítjuk a könyökünket, akkor ez úgy kidomborodik. Tehát e között az izom között, illetve a felkarcsont között halad. Hogyha valaki itt esetleg elkezdi nyomkodni, azt érezheti is, hogy fokozottan érzékeny, tehát itt a csont meg az izom között jobban hozzá lehet férni ehhez az érideg köteghez, melyet a hagyományos kínai orvoslás ezzel a csatornával, meridiánnal köt össze. És akkor ez áthalad a könyökön, az alkaron, az alkarnak is inkább a kisúj oldali részén, majd a tenyér tövénél belép a tenyérbe, és végig halad egészen a kisúj oldalán, és a kisúj végén kapcsolódik majd a következő csatornához, az a vékonybél csatorna, vagy vékonybél meridián, amerről majd a következő alkalommal fogunk beszélgetni. Tehát alapvetően az a rész, ahol a pontok találhatóak, azt mondhatjuk, hogy a hónajból kiindulva egészen a kisujjig megy az alkarnak és a felkarnak ezen a belső oldalán. És hát azok a pontok, amelyek számunkra érdekesebbek lehetnek, azok elsősorban a könyök és a tenyér közelében találhatóak. Menjünk is talán így sorba ebben a sorrendben, ahogy most vettük a csatorna lefutását. Az első pont, amiről szeretnék beszélni, ez a csatornának, ennek a meridiánnak az úgynevezett harmadik pontja, a Shaohai, azt jelenti, hogy fiatal tenger vagy apró tenger, fordítás kérdése. És úgy találjuk meg, hogy a könyökredő végénél található. Tehát, hogy itt most épp, aki rövid ujjúban van, az látja, hogy a könyökénél van egy bőrredő, és annak a törzsünkhöz közelebbi részén, végénél van maga ez a pont. Tehát, hogyha megvan ez a redő, ugye mondjuk letesszük egy asztalra a kezünket tenyérrel fölfelé, itt van a könyökredő, a törzsünkhöz közelebbi végénél van ez a pont, egészen pontosan a könyökredő vége, és a még kiebb tapintható csontocska között egy bemélyedésben. Hogyha megnyomjuk,
hogy gyakorlatilag ott véget is ér maga a könyökredő, tehát úgy vizuálisan is látszik.
Nagyon könnyű megtalálni, és fokozottan érzékeny is, hogyha nyomkodjuk, akkor érezhetünk az alkarunkban végig esetleg a kisujj felé terjedő érzetet, bizsergést. Akkor tudjuk, hogy jól találtuk meg a pontot. És ezt a pontot általában két esetben lehet ajánlani. Az egyik a mellkasi szívtájéki fájdalom esetén, a másik pedig itt a könyöknek, a könyök ezen oldalának fájdalma érzékenysége esetén, az úgynevezett golfkönyök esetén szokott ez a rész fájni, tehát olyankor is lehet ennek a pontnak a helyi hatására, helyi hatáson alapulóan egyfajta keringés érénkítő, gyulladás csökkentő hatást kiváltani, hogyha ezt masszírozzuk. És még visszatérve az előbb említett panaszra, a szívtejéki fájdalomra, természetesen mindig el kell mondani, hogy senki se álljon neki saját magát diagnosztizálni, meg senki se álljon neki saját magát akupresszúrával gyógyítani gyógyszeres kezelés helyett, vagy másfajta kezelések helyett, amikor arra szükség van. Viszont, hogyha épp valaki már bejelentkezett vizsgálatra, és vizsgálatra vár valamilyen panasszal, vagy valaki már elkezdett valamilyen kezelést, és az, hogy valamilyen kiegészítő módszert szeretne, akkor viszont szóba jöhet ennek a pontnak a rendszeres stimulációja, masszírozása naponta kétszer-háromszor, alkalmanként egy-két percen keresztül, és ez egy kiegészítő hatással bírhat különböző eredetű mellkasi szívtejéki fájdalmak enyhítésében, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeket mindig szakember kell, hogy diagnosztizálja, és megfelelő kezelést nem hátráltathatja az akupresszúra alkalmazása. Jó, tehát ezt a sahály pontot szívtejéki mellkasi fájdalomnál lehet használni, vagy itt a könyök ezen részének fájdalmánál. És ahogy itt menjünk tovább, a csatorna lefutás mentén, már egészen a csuklóhoz érkezünk el, ahol van négy pont egymás mellett, és úgy, tehát még az alkaron, egészen a csukló előtt, mielőtt a csuklóredőhöz érkeznénk, és úgy a legkönnyebb ezeket megtalálni, hogyha először is megkeressük ezek közül a legfontosabbat, melynek az a neve, hogy semmen, ez azt jelenti, hogy a szellem kapuja, és ez a hetedik pontja ennek a csatornának, és ezt úgy találhatjuk meg, hogyha itt kitapintjuk a tenyerünk tövénél az úgynevezett borsó csontot. Ennek a neve is nagyon beszédes, ez egy borsó formájú csont, ami itt van a tenyerünk tövénél, és ez a tenyerünknek a kisujj felé eső oldalánál van. Tehát, hogyha itt a késztőnél kitapintunk a kisujj alatti résznél egy borsó formájú csontot, viszonylag jól kitapintható, akkor onnan már csak le kell csúsztatnunk, még vissza az alkar felé, a csuklóredőhöz, egy gödörbe, és ez már is megvan, a semmen nevű pont. És akkor azzal bizonyodhatunk meg arról, hogy jó helyen vagyunk, hogyha ezt finoman megnyomjuk, és már akkor érzünk egy szétterjedő bizsergést, esetleg a kisujjunkban, esetleg az alkar felé. És ez egyik legfontosabb pontja ennek a csatornának. Akupunktúrás kezelés során rengetegszer használjuk álmatlanság, nyugtalanság, feledékenység és hasonló tünetek esetén. Ugye ezt tudni kell, hogy a hagyományos kínai orvoslásban különböző szervekhez különböző funkciókat társítunk, és ezért nagyon gyakran szervi funkcióköröknek szokás nevezni ezeket a szerveket a kínai orvoslásban, és nem egyszerűen csak szerveknek. És a szívhez a hagyományos kínai orvoslásban két nagy funkció kapcsolódik, két fő működés, az egyik a keringés fenntartása, amit mi is ugye társítunk hozzá, a másik pedig a pszichés szellemi működés, amit egyébként ugye a népi gondolkodás, vagy hogyha belegondolunk, hogy milyen sokféleképpen kapcsoljuk mi is a hétköznapi nyelvben a szívet ugye a pszichés szellemi funkciókhoz, akkor belegondolhatunk, hogy ez nem csak a kínai orvoslásban van meg, hanem ez egy sokkal egyetemesebb elképzelés. Na szóval, tehát azért használjuk ezt a szívcsatornának ezt a pontját különböző szellemi és pszichés zavaroknál, mert a kínai orvoslás szerint a szívnek ez egy nagyon fontos működése, hogy a szív az szabályozza. a szervezetnek a szellemi működését, és ez a csatornának az úgynevezett eredet pontja, az egyik legfontosabb pontja, hogyha úgy érezzük, hogy fokozottan feszültek vagyunk, hogyha úgy érezzük, hogy nehezen tudunk elaludni, hogyha esetleg úgy érezzük, hogy gyakran van ilyen furcsa szívdobogás érzet, abban az esetben